Na hajdi hó, Kalmár Nation, ez itt a 169. podcastünk a sorban, mindenki be van kávézva már, így csicseteltünk, hogy hogyan szedtük össze a híreket, mert hogy most ingatlan bíz következik, mégpedig márciusról fogunk beszélgetni.
Ehhez ezzel... el kellett nézned az órádra, hogy tud, milyen hónapot fogunk elbeszélni.
Ez, mondom, hogy április, március.
Reflexnek hívják, gondolom, igen. Ez már zsigerből jön.
Egyrészt, de másrészt meg, na mindegy.
Igen.
Még jó, letiltan a YouTube, hogy ilyeneket mondani. Na, mit is akartok volna? Ja igen, szóval márciusról fogunk beszélgetni, hogy mi történt az ingatlan piacon. Attila Stahanovként összegyűjtötte a híreket. Én is végigpörgettem, de nem találtam újat, általában a Kalmár kantinban szoktuk. Péterünk is rakott be még 2-3 plusz hírt, amiről fogunk most beszélgetni, illetve megkértem a Geminit, hogy pakoljon össze nekünk új híreket, amiket még nem láttunk, ez a Google-nak az AI-ja, mi az, ami történt az ingatlan piacon. Nem sok mindent talált, úgyhogy maradtunk annál, amit emberi erőforrásból.
Én is néztem, ez ilyen gyenge és közepes volt hírek szempontjából.
Hát, mert mindenki Magyar Péterre van
elfoglalva. Akartam mondani, hogy Magyar Péter basszus, nem csak a mindentől ellopta a fény.
Igen, azért mondom,
tehát, hogy nem csak a Feriék néznek így, hogy akkor most milyen breakdance-t kéne a lezsaluzott a zsaluzia mögött tolni, mint a izé, nem tudom, hogy emlékeztek, amikor ott táncoltam.
Persze.
Na szóval, hogy valamivel itt kéne, vagy egy fahéj challenge, vagy egy ice bucket challenge-et tolni, vagy valamivel már...
Tehát én valaki elvigye egy fahéj challenge-el a Magyar Péterről a azért a reflektorfejt, azt érzi, hogy megvárom, azt tetszik, az jó projekt.
Nem tudják megfejteni a srácok, hogy ez hogy kéne, de az ingatlan pinyacról is elvitték a fényt.
Köszi, Peti.
Ja.
Most hogy... a hallgatóink fele most be is zárja ezt az adást, hogy biztos nem lesz érdekes. Amúgy van egy-két érdekes dolog, úgyhogy stay tuned, fiúk,
ja.
Mert az élet.
Az egyik érdekes az az, hogy lesz nekünk egy ingatlanos bulikánk, egy barbecue party, amire már a jegyeknek az egyharmada, most már lassan több mint egyharmada elfogyott, ami lényeg, hogy a résztvevők 80%-a nő, hogyha mi nem mennénk hárman, akkor ez
több
még
lenne.
Rosszabb lenne.
Dani, én már jó vagyok, úgyhogy...
Ennyi.
Mi meg viszünk nőket, hogy 50%-ba legyen,
ja, igen,
az arány,
hogy
mi nem javítjuk az arányt.
Még a feleségeinket nem is számoltuk oda, úgyhogy megint csak rontjuk az arányt ezáltal. De minden esetre jó buli lesz ez a Barca kastélyban, Kelenföldtől gyakorlatilag 15 percre.
Most már tudod, merre van, csak
most se tudom, de nem néztem, mert Barca kastély, cikket írtunk róla, két videót forgattam róla,
és lövésen is merre.
De hogy hol voltam, az teljesen azt abszolút törölte a Winchester katedrál, és sajnos egyébként, tehát én rájöttem, hogy hihetetlen jó sztorikat tudnék, és kegyetlenül művelt lehetnék, hogyha emlékeznék arra, amik bemennek. De sajnos az input az rögtön
van.
Output fele megy, és semmire nem emlékszem.
Ez egy kurva unalmas műsor.
Hát ne? Akkor az biztos. Na, a másik pedig, hogy hallgassátok a Támaszték podcastet, nekik adtuk kölcsön a stúdiónkat, úgyhogy ha hallgatják őket.
Adás?
Igen, Ati már meg is hallgatta, én még nem hallottam, nem is tudtam, nem is szóltak nekem, hogy ki jött. Bár az első vágatot elküldték, és kicsit rossz volt, mert elhajolgattak így.
Hát jó, nyilván ezt még tanulni kell. Hát...
Viszont No News Gábor, aki nekünk segített vágni a főcímünket, amit nem sokára hallgathattok, az rendbe rakta ingyen és bérmentve, úgyhogy kurva jó fej volt. Mondta, hogy rengeteg ilyen dolgokban benne van, de nem is, én mondtam, hogy nem várjuk el, vagy nem várják el, én mondjuk pláne nem, hogy ez ingyen legyen, de tök jó fejként letisztázta a podcastüket, és most, amit hallhattok, az ebben a formátumban ment ki, én még nem hallottam. Na, de kik vannak itt? Görzsöny Péterünk, aki nyomkodja az iPad-et, vagy nem tudom mit. Szűcs Attila.
Szia, Attila.
És Csorba Dániel.
Szia, Dániel. Szia,
szevasztok, és akkor most...
Szöti.
Péter, Szűcs Attila, Csorba Dániel, ez itt a Kalmárok, Kalmárok, Kalmár Show.
hallatszódott.
Na hát gyerekek, visszatértünk, a tapshoz kevésbé, mert annyi gombot kell megnyomni, és szerencsére semmi nem hallatszódott be a beszélgetésről, mert arról beszéltünk megint, hogy mennyire zseniális ez a fő címünk.
Így van.
És hogy ki mit csinál a hétvégén. Majd meglátjuk, hogy ki mit csinál. Na, hogyha meg tudom nyitni, akkor megnyitom, és akkor nagyon okosokat fogok mondani, de per pillanata teljesen máshol van a telefonom, úgyhogy kérlek Attilám, vezess fel, hogy mi az első hír.
Az egyik legfontosabb, a főváros ugye kitalálta, hogy egy lakásügynökséget hoz létre, és ennek már így szivárognak alapvetően a részletei. Az a terv, hogy ugye az üresen álló lakásokat a főváros akarja kiadni úgy, hogy ő kezelje őket, és ő garanciát is vállal arra, hogy tényleg pofán vágtad magadat a mikrofonnal. Igen. Tehát, hogy és garanciát is vállal arra, hogy a bérlő rendben lesz. Tehát te átadod neki a lakásodat, ő garanciával, mindennel, helyreállítással, minden együtt garantál, cserébe viszont 30%-kal olcsóban akarja adni, mint a piaci árak. És ezzel akarják elérni azt, hogy levegyék a kockázatot a tulajdonosoknak a válláról, ne kelljen vele semmit foglalkoznod, cserébe viszont olcsóban tudják őket kiadni, és ezeket ők
hát cserébe garanciát vállalnak. Annyit pontosítanak, hogy cserébe azt várják el a tulajdonosoktól, hogy elégedjenek meg a piaci árnál egy.
Így van, 30%-kal alacsonyabb áron, így van. Most egy az A, ki határozza meg a piaci árat, mit veszünk piaci árnak, B, mennyire lehet ezt majd akár a KSH-val növelni ezt az összeget, akár az inflációval, akár bármivel. Most érted, mi az, hogy piaci ár? Most, hogyha van egy ilyen lakásom a 7. kerületben, 2 szoba, most mondjuk én 150-ért ki tudom adni, akkor ők most kiadják, legyen 110-ért, és az a következő 5 évben 110-ért lesz kiadva, és várjam a csodát? Vagy?
Szerintem te már egy picit túlmentél, én kicsit ilyen a zsigeri tulajdonosi reflexeket próbálnám értelmezni. Első körben én azt gondolom, hogy eznek kicsit köze van a közelgő 2 hónap múlva, leszem 2 hónap múlva lesz az önkormányzati választás, zárójelbe zárva. Ezen kívül pedig a tulajdonosoknál, most gondoljatok bele, persze mindent hivatalosan kell csinálni, de azért tudjuk jól, hogy az albérlet piacnál azért nagyon sokan nem hivatalosan adják ki még a mai napig az albérletet. Na most itt ezt nem lehet megcsinálni. Ha viszont ezt igénybe veszed az önkormányzatnak ezt a szolgáltatását, akkor gyakorlatilag eleve adóköteles vagy, plusz még egy 30%-kal a piaci árnál alacsonyabb áron kell csinálni, és a serpenyő másik tányérjában pedig az van, hogy hát megkapod a bérleti díjat. Igen ám.
Tényleg, és ezt hogy fogják kifizetni? Tehát, hogy hát a gondolom, önkori küldi el neked? De
hát szerintem igen, ők szedik be a lóvét, igen.
És akkor az önkori veszi ki tőled, az önkoritól bérli.
Hát most, hogy ez, hát ez jogilag, hogy lesz megcsinálva, én erről nem olvastam információt. Igen, itt általában az ördög a részletekben van, bár én attól függetlenül én azt gondolom, hogy jelen pillanatban, ha egy tulajdonos csináltat a közjegyzőnél egy albérleti szerződést, vagy csak egy kiköltözési nyilatkozat?
Ja, igen.
Igen. Onnantól kezdve ugye az kikerülő a bírósági szakhoz gyakorlatilag magyarul azonnal végrehajtható. Ezzel azt gondolom már nagy részt bevédte a kis fenekét, illetve ugye a számlákat mindig saját magához kérne, a bérlőhöz menjen. Szóval megvan a kezét, ezek a trükkök, ezért kérlek, bízatok meg ingatlanost, ők ezeket tudják. Én nem hiszem azt, hogy ennél sokkal nagyobb biztonságot ad, ha 30%-kal ugye alacsonyabb áron az önkorinak odaadod, és majd ő beszedi.
2 kérdésem van felétek ezzel kapcsolatban, és igennel vagy nem-e válaszoljatok, légy szíves. Megoldja szerintetek a lakhatási válságot Budapesten ez a kérdés?
Nem, mert ez egy PR húzás.
Hát nyilván nem.
Nem.
Szerintem
hát, hogyha egy szóval, de viszont az irány, a vektor az jó lehet.
Emlékeztek arra az adásunkra, amikor az önkor is lakás volt a srác ingatlan a felett, emlékeztek? És ugye a beszélgetésnek egy jó része arról szólt, hogy az önkormányzat mennyire jó gazdaként viselkedett, ugye ő volt a közös képviselet is, plusz a tulajdonosa a fent lévő lakásnak, és hogy milyen állapotban volt. Most gondoljatok bele, hogy ezt tovább görgetem, nem hogy azt ad ki, hanem hogyha az önkormányzat fogja kezelni az ingatlanokat, mennyivel lesz legalább annyira jó gazda, mint a tulajdonos. Szerintem közel sem.
Közel sem. Egyértelmű. A másik kérdésem ugyanide vonatkozik, hogy ezt szerintetek az önkormányzatnak kellene csinálni?
Miért, kinek?
Mire gondolsz?
Hát akár magánszemély szinten, akár cégnek. Akár
szerintem ezt, ez nem, igazad van, ezt egy magáncég, ugyanúgy, mint ahogy az Airbnb ingatlanokat kezelik mondjuk cégek, erre ugyanúgy én inkább egy magáncégnek adnám ki.
De pontosan
sokkal
azért,
jobb gazda lenne.
Pontosan ezért, mert az önkormányzat nem fog az egyik kezéből a másikba harapni, pontosan azon problémából kifolyólag, amit végighallgattunk néhány adással ezelőtt. Tehát nem fogja azt a lakást drágában vagy olcsóban kiadni, amiben a lakásban ő az ingatlan kezelő. Nem jó, hogyha mindkét oldalon ugyanaz a cég vagy intézmény áll. Tehát én még annak is jobban örülnék, ha ezt egy Neres találta volna ki, és azt mondta volna, hogy rendben van, én létrehozok egy ilyen céget, vállalom a felelősséget, intézem, mert akkor az legalább az önkormányzattal szemben áll. Akkor ott lehetnének kemény ügyvédek, ott szivathatnák az önkorikat, szivathatnák a fővárost, bármit, a bérlőket, bárkit, mert keményen oda tudnának állni, és ha ezen nekik van egy profitjuk, ámen, hát melyik Neres cégnek nincs profitja, nem érdekel. De ha ez legalább ilyen szempontból segítene a lakásállományt rendbe rakni, vagy a lakásállományt jobban felhasználni, mint ahogy tudjuk, hogy most azért egyiket tényleg sok lakás van üresen Budapesten, független a statisztikáktól.
Gondolj bele, Attila, egy ingatlan visszaadására mondjuk kiköltözik a bérlő. Ugye normál esetben itt ki kéne menni az önkormányzattól valakinek, ugye, aki effektív nem nagyon érdekelt a sztoriba, mivel se tulajdonosi kötöttsége nincs, se anyagilag, ugye tudjuk, hogy
így van, nincsenek megfizetve.
Így van, kimegy, és ugye milyen
és
állapotban
mondta,
van átadva,
van
amikor
van.
Láttuk legutóbb a Duna Terrasz Grande sztorinál, hogy a kivitelező cég, ahol viszont profitorientál sztoriról beszélünk, ott is az alvállalkozóknál már mennyire csökkent az az érdek, hogy elnyomják a csikket az ablakkereten, pont erről beszélek. Akkor gondoljatok bele, hogy egy önkormányzati cég hogy fog tudni jó gazdaként viselkedni?
Tehát Karácsony úr összefoglalva nem jó vonal ez. Egy picit át kéne fogalmazni ezt a témát.
Jó, akkor induljunk el onnan, hogy van egy probléma, ez a lakhatási válság, amiről te is beszélsz, hogy lehet...
Bérlakás program.
Azt nem fogják tudni megcsinálni. Tehát a Budapestnél alig van Zsozsó, az a Főninél van. A Rinpoche nem nagyon akar adni cash-t, nyilván.
Nem nagyon.
Főleg így az elmúlt, tehát hogy most, hogy kér rá, nem, szóval egyéb dolgokra is kell ott a lovett a következő pár hónapban, amit már nem sokára ráfordulnak majd a választásokra is.
Ügyvédek.
Ott is, hát akár arra is, de hogy nem, ezt nem fogják tudni. Tehát, hogy nyilván az ideális helyzet az lenne nekik, nem tudom, 50 milliárd forintjuk, építenének panellakásszerű dolgokat, nyilván annál sokkal korszerűbbet, de hogy tömegeket lehessen lakhatással ellátni, és akkor beköltöztetni, mondjuk egy, hát igen, beköltöztetni mondjuk, de hát 50, most nem tudom, milliárdonként hány embernek lehet megoldani a lakhatását, mondjuk nagyon-nagyon olcsón csinálod, akkor szerintem 30 millióból lehet valami élhető kecót csinálni.
30 millióból egy 50-60 négyzetmétert ki lehet hozni, hogyha nagy mennyiségben építesz.
Na hát akkor milliárdonként 30 lakás, 50 lakással megoldasz 1500 embernek a családnak a problémáját, és mondjuk hasra ütök, szerintem van nem tudom, 500 000 vagy 200-300 000 olyan ember a Budapest környékén, akiknek ilyet meg kéne.
Azért
ez nem jön ki a matek.
Milyen érdekes, hogy a piacnak az önszabályozó mechanizmusa működik, vagy nem működik, ugye? Alapvetően jelen pillanatban azért az albérletek ki vannak adva. Mármint a magánalbérletekről beszélünk, ugye? Viszont mindenki panaszkodik, hogy milyen magas áron, de ki vannak adva. Szóval a piac azt az árat fogja mindig is meghatározni, amin fog bérlő jönni. És a bérlakás program nekem egy kicsit olyan, bár lehet, hogy nagyon sok dologra megoldás, meg ugye itt van szociális vonal, stb. De valamilyen szinten ez egy kicsit olyan, mintha a piac önszabályozó mechanizmusával szembe menne.
De a piacnak, tehát van egy önszabályozás a kereslet-kínálat, szerintem ez tök jó, amit mondasz, ez valid. De valójában, hogyha a nagy szummát nézzük, az a önszabályozás az odáig vezetett, hogy 1%-nál van a világ gazdaságának a nem tudom, 99%-a.
De ez
hát, annyira nem jól önszabályoz, hogy
egyetértek, néha
ez
bele kell nyúlni ezzel.
A másik, most csinálom, mondjuk elkalandozunk, de szerintem érdekes. Még nem csináltam meg, úgyhogy nem minden adat van a birtokomban, de egy múltkor beszélgettünk, épp a kutyám ugrál föl, sonkát eszünk. Ugrál fel a kutyám, és mondom, hát meg adtunk már neki, ennél adjunk neki megint. kinyomom neki a folyékony tápot, marhát teszik a kutya, a pedigré. Úristen. És akkor azon gondolkozunk aznak, hogy...
Nem lehet elmenni hozzád a kutyának.
Hát a pedigrében ilyenek vannak. Tehát most nem viccelünk. És akkor ezen kezdtem el gondolkodni, hogy a kutyán basszus hány milliárd embernél, vagy hány százmillió embernél élhet jobban azzal az ellátással, amit tőlünk kap, egy sima tacskó a Budapest környéken, és akkor erre akarok most egy vlogot felhúzni, hogy egy nagyvárosi kutya a bolygó lakosságának hány százalékánál él jobban Magyarországon.
Az biztos, ez nemrég valahol nyilvánosságra került adat. Hallottam, hogy itt most, amit milyen színvonalon élünk, most függetlenül, de itt a magyar átlag életszínvonal, az a bolygó lakosságának a 70, azt hiszem, hogy 30-70 volt, a 70%-a sokkal rosszabb helyzetben van, mint az átlag magyar lakosság.
Ja, és az sem olyan. Na, és akkor ugyanez volt, hogy azt hiszem 700 vagy 800 millió ember él 1,9 dollár alatt naponta.
Az a világ 10%-a.
Aha, igen, és akkor azt hiszem úgy van, hogy 1,5 milliárd víz nélkül, hát a kutyának tudsz adni tiszta vizet, stb. Itthon. Jaj. Tehát, hogy így gyakorlatilag
igen,
egy olyan másfél...
dolog, máshol nagyon komoly küzdelem, vagy
hát főleg a víz így van.
Na,
a víz
és csak ezt a szabályozásról beszélek, hogy ez mennyire tud önszabályozó lenni, vagy sem. Szerintem ez érdekes lesz. Na, menjünk a következő hírre, amit nyilván kikaptam a telefonomat, és nem figyeltem, hogy...
Ja, tovább
és a DH-nak, igen.
Ez a három, amit most
de most mi a DH-tól megkapja a Profitline
szerintem csak átvette
a
cikket.
De hát ez 11-e
környékén. Igen, nincs még barométer.
Na mindegy, az a lényeg, hogy 11 ezer tranzakció történt, ahogy szokta mondani Ati, profi gazdasági elemző nyelvjárása, hogy ágaskodik a kuki.
Így van, ágaskodik a kuki, gyönyörűen megy fölfelé. Megmondtuk előre, hogy 10 ezer fölött lesz? Megmondtuk előre.
De a
február
tavalyi,
és március is
a
így
tavalyi, ami még egy érdekes szám, hogy a tavalyi Q1-hez képest, ugye az első negyedévhez képest, a mostani első negyedév 52%-os erősödés mutat.
Tehát akkor miről is beszélünk, hol a probléma? Egyetemen lefeledülés van a piac.
Még, mert lesz róla szó, ez ennyire nem fekete vagy fehér.
Én szerintem kössük rá azt, amit te mondasz, mert ahhoz nekem is van azért pár hozzáfűzni való.
Mire gondolsz?
Hát az, hogy túlárazott a piac.
Igen, ez a...
Ezt mondják.
Ez következő utáni cikk, hogy ezeket a lakó ingatlanokat, nem, bocsánat, az ingatlanpiac a túlárazottságot nyögi.
Igen.
Gyakorlatilag ugye egy része ugyanez a következő cikk, majd azt mindjárt olvasunk róla. A túlárazottság, igen, gyakorlatilag a Balla ingatlantól kérdeztek meg egy szakértőt.
Az Indexnél.
Igen, ahol gyakorlatilag azt nyilatkozta a kolléga, hogy azok az ingatlanok, amit elkelnek, majdnem kivétel nélkül, jó most a speciális eseteket kivéve, akár 10-20%-os áralkúval kelnek el, és ugye ezek a január 1-től megint elindult állami támogatásokat megint gyakorlatilag pillanatok alatt kimaxolták a tulajdonosi árak, azonnal követik, sőt gyakorlatilag egy olyan árfelhajtó ereje is van, amit a cikkből én kiveszek, ami gyakorlatilag mondhatni az, hogy hiába jöttek ki az állami támogatások, arányait tekintve magasabb az a drágulás, amit a tulajdonosok emiatt ráépítettek az ingatlanra. Ugye ezt már rengetegszer megfigyeltük, hogy amikor jön egy válság, egy negatív, egy lefele menet, egy lejtmenet, ott akár egy év is kell, mire elkezdenek nagyon finoman az árak követni, csökkenni, míg egy pozitív hír hallatán gyakorlatilag mihelyt kilépsz innen a podcastből, mondjuk ma bejelentenek délelőtt valamit, kilépsz és már csörög a tulaj, hogy emeljük már meg 4 millióval, mert ezt mondta nem tudom ki a tévében.
Jó, de ezt árnyalni kell azért, tehát a Budapesten is most 23-hoz képest 24-ben milyen más dolgok jöttek ki, amik olyan ijadatlanul megváltoztatják a piacot. Nyilván a csokot eltörölték, de jött az új csok plusz, ami csak egy hitel, ugye 3%-on nem támogatott pénzt, tehát olyan nagy csodák nincsenek. Egyszerűen eljutottunk arra a szintre, hogy lejut eljutott odáig a hitelkamat, hogy megint felveszik az emberek a hitelt. Semmi más csoda nem történt, meg ugye ne felejtsük el, hogy Csongrád Csanádban ugye mekkora emelkedés van az ott épülőgyár miatt, Debrecen környékén mekkora emelkedés van az ott épülőgyár miatt. Nézzétek meg, a Csongrád Csanádban 55-60%-os érdeklődés növekedés van tavaly ilyenkorhoz képest.
Sokkal egyszerűbb és érezhető példát tudok mondani, a Csok Plusz, ami gyakorlatilag jelen állás szerint közel se zavarta meg annyira a vízfelszínt, viszont gyakorlatilag már januártól a tulajdonosoknak a túlnyomó többsége azzal verte a tamtamot idézőjelben az ingatlanosok ajtaján, hogy hello, emeljünk, mert jön a Csok Plusz.
De ez baromság, pont erről beszélek, hogy amiatt teljesen fölösleges volt amúgy emelni, ha valaki amiatt emelt.
Az áralkukra azért, csak ezerről már beszéltünk, két mondat erejéig hagy térjek ki. Ugye alapvetően ugye túlárazott a piac, ez azt jelenti, ugye beszéltünk a holland, illetve angol licitről, hogy gyakorlatilag az emberek 99%-a holland licitet alkalmaz, ami azt jelenti, hogy meghatározunk felül egy árat, és majd szépen csökkentjük, és valahol el kell a lakás. Na most írtak erről, hogy az átlag értékesítési idő lakás esetén most 3-6 hónap, családi ház esetén akár lehet 1 év is. Ezek a számok, és akkor azért szeretnék erre rávilágítani, ezek azért nem ennyire egyértelműek, mert ezek emiatt vannak. Szóval amikor akár 6 hónap egy lakás eladása, az nem azért van, mert nincs vevő, feltétlen, vagy kevés a vevő, hanem azért is, mert túl van árazva, és mire az ingatlan eléri azt az árat, ami igazából a reális ár, ahhoz kell a 6 hónap, vagy akár családi ez esetén az 1 év. Szóval ez nagyon nem mindegy, és tudném akár az Eszter példáját is felhozni, ugye, ahol mondjuk, hogyha egy angol licitet használsz, ahol ugye lehet azt mondani, hogy egy átlag budapesti lakás esetén, hogyha jól van árazva, akkor legalább heti 2-3 nagyon fontos komoly érdeklődő kell rá, hogy jöjjön. Ezt lehet egy szabálynak tekinteni. Amíg ez nincs meg, gyerekek, feltéve természetesen, ha jól van hirdetve az ingatlan, amíg ez nincs meg, az ingatlan túl van árat, és az angol licit csinálja azt, hogy meghatároz egy olyan árat, ahova akár heti 5-6 komoly érdeklődő is bejön, és 2-3 hét alatt licitek segítségével akár irányel felett jóval többé el lehet adni.
Igen, most van egy lakása.
Kiolvasta a Weiser Istvánnak a árazás 40.
Van egy lakása a 4. kerületben.
Mi az angol vagy a holland licit? Nem, ezt már régóta tanultam.
Van egy lakása a 4. kerületben, még nem is volt az első megtekintési nap, 20 plusz érdeklődője van szombatra az első megtekintési napon, és látatlanban már 2 irányáros meg irányár fölötti ajánlata van.
De erről
és 20-an nézik meg. Tehát, hogy ez olyan szinten fog feljebb menni az ára, mint a sít.
Na, itt igazából még ehhez, aztán utána átmegyünk, hogy milyen lakásokat vagy ingatlanokat vesznek a fiatalok. Most küldték ki pont a portfóliótól a hangulatfelmérést, a 4. évest. Ott 20 szakembert szoktak megkérdezni, pontosan 19-et.
A szakemberek.
Meg engem.
Köszönjük téged.
Igen, plusz engem.
19 plusz 1.
19 plusz 1. És mindig nekem van természetesen igazam.
Hát ez nem is volt kérdés.
Amíg ide jöttem, 3-szor volt már igazam. Na
és most ez már 4.
Ez már 4.
5, mert megint.
Igen, 4-re ez pedig az 5. Igen.
Na, szóval,
igen, de nem kell megszólalnom hozzá. 6. Tudod, meg a... Na, és akkor volt egy csomó jó kérdésük, még nincsen kihozva a szumma, hogy ki miket mondott, de például én eléggé erőteljesen Budapestnek a következő egy évben egy fölfelé mutató kukikát látok, hogy a Terminus technikusokkal éljek.
Plusz 10%.
Igen.
De árban.
Így van. Tehát hiába azt mondják, hogy túl van árazva, én nekem ez a túl van árazva mihez képest.
Így van.
Tehát mindig azt mondjuk, hogy hát az átlag ember nem vesz ingatlant. Az átlag embernek nincsen. Tehát az átlag embernél úgy van, ha jól emlékszem, amit a Sándorfi Balázs mondott, 40%-nak semmi, következő 15-20%-nak van 3 hónapnyi megtakarítása, hogy ne halljon éhen, ha megszűnik a melója.
Így van,
ez az ember tömeg nem fog vásárolni ingatlan. Az átlagember sajnos nem tud vásárolni, csak ha örököd. Tehát ne abból induljunk ki, hogy a piac az mennyire van túlárazva, hogy az átlagember mit tud vásárolni, hanem mondjuk a felső 10-15%-nak van-e annyi cash-e, és akkor most nem hoznám ide a deciliseket, meg a centiliseket, hogy mennyire fos a magyar átlag bérnek az aránya, hogy, ahogy így megyünk, tehát ilyen exponenciálisan.
Ez, amit mondasz, ez a, ugye a cikkbe szereplő Balla ingatlantól a szakértővel, ez valamilyen szinten ellentmond. Mert hogyha ők azt mérik, és ugye ezért
ja, kötöttem rá az angol... Akkor visszavontam.
Nem, figyelj, ez nem biztos, hogy nekik lesz igazuk. Én ezt nem mondtam. Ugye ezért is világítottam rá, hogy az a megállapítás az ő részükről, hogy átlag 15-20%-os alkukkal mennek el az ingatlanok, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy gyakorlatilag túlárazott a piac csak, hanem azt is, hogy úgy határozzák meg magát a hirdetési árat, hogy beleszámolják ezt az alkut.
De meg a másik kérdés, itt teljesen más arányokról beszélünk. Persze lehet közötte relevanciát látni, már csak abból is, amit te mondtál, hogy amikor nő a piac, akkor hirtelen beárazzák, azonnal. Amikor meg csökken, akkor meg egy évig csak kamilláz mindenki. De itt valójában arról beszélünk, hogy a hirdetett ár az a között nagy a gap az eladási ár között.
Hát a Balla ezt mondja most, igen.
De én meg azt mondom, hogy az eladási ár fog nőni. Ott lehet egyébként, az eladási ár meg a hirdetett ár közötti gap az nőni, csökken, és nem, csökken, nem, egy, nem a párhuzamosan kezdenek el egymás mellett menni fölfele.
Magyarul te azt mondod, hogy a lakásoknak a reál értéke az idén körülbelül egy 10%-os
Budapest, én azt mondtam, hogy nőni fog mindenképpen.
Budapest is megye székhelyeken tuti, főleg az ilyen Szeged meg Debrecen szintű településeken ott nagyobb növekedés is lehet a gyárépítések miatt. A Budapesten a 10% az tuti. És ugye nem, tehát a reál érték fog nőni. A hirdetett értéket meg elkezdi majd utolérni. Tehát a hirdetett értéke nem feltétlen fog, igen, ez látszódni, vagy csak hosszabb távon
kicsit,
fog
hogy
látszódni.
Vizualizáljuk azoknak, akik annyira ebben nem jártasak. Ez olyan, mintha a függöny lenne egy színpadon a hirdetési ár, és a függöny mögött valahol ott van a reál érték.
Igen.
És az emberek általában a színpadról mindig a függöny.
Megy az ordítás a függöny mögött, és nem tudod, hogy dugnak, vagy éppen ölik egymást.
Ez is egy átkötés lenne.
Vagy nem tudom,
hogy te milyen színházba jársz, de lehet.
Az egy érdekes színház lehet.
Na, a Haszon magazin az összeszedte, hogy a fiatalok milyen ingatlanokat vesznek. Azt mondja, hogy 45,8%-a az használt házat, tehát majdnem mindenki házat szeretne, lakás 30,5, pancsi az 16,1, és csak egy nagyon szűk réteg 7,6%-a engedheti meg magának az új építést.
Még azzal egészítenélek ki, hogy megnézték a teljes lakosságra vetítve, kétharmada KP-ból vásárolt, egyharmad vásárolt hitellel, de ezen belül a 30 év alatti korosztálynál pont fordított volt az arány, ott több mint 60%-a hitelből vásárolt, a maradék 30%-a volt például készpénzes, és hogyha ugye a teljes lakossági arány nézzük, hogy egyharmad, kétharmad, kétharmad a készpénz felé billen, ha abból kivesszük a pont az ellenkező arányú 30 év alattiakat, akkor a 30 év felettieknél még durvább a helyzet, mert ott több, az ott akár háromnegyed is lehet, aki készpénzre vásárolt. Szóval nagyon nagy a különbség. Csak ezt azért mondom, mert az összehasonlításban egy teljes halmazt néztek, meg egy részhalmazt.
De én ennek a számnak örülök egyébként, mert ez azt jelenti, hogy 30 alatt nagyon sok olyan felelősségteljes fiatal van, hozzánk képest is fiatal, akik dolgoznak, jövedelemmel rendelkeznek, ezáltal képesek lettek ingatlant vásárolni. Ha mondjuk ott összejössz egy olyan csajjal, és össze is házasodtok 28-29 évesen, akinek ugyancsak van jövedelme, és ketten együtt már ilyen nettó 500 000 fölött fel tudtok mutatni, akkor egész értelmes mennyiségű hitelt tudtok kapni. Ez egy tök jó dolog, ez egy tök jó vonal.
Mondasz, ott a 30 év alatti vásárlók hiteleinél érdekes módon majdnem fele-fele az állami támogatott, meg a sima normál hitel.
Ha én 30 alatt lennék és gyereket terveznék, én is terveznék a csokkal. Úgyhogy teljesen
pont ezt
jogos.
Mondom, hogy igen, az 50%-a normál hitelt vett fel. Milyen érdekes. Mert én is azt gondolnám, hogy 30 év alatt a legtöbb az államilag támogatott hitelre megy, ugye a gyerek,
jó, csak ez meg a racionális és az emocionális vonal közötti különbség. Hogy te ha racionálisan állsz hozzá, felveszed a sima hitelt, mert ha jön a gyerek, akkor majd okoskodsz a csokkal később. Ez ha emocionális vagy, és beleállsz lesz, és tökösen három gyerek, akkor emocionálisan beleállok, mert én olyan szerelmes vagyok, hogy megcsinálom a három gyereket két év alatt.
Jó, szerintem azért itt ezt úgy is lehetne még jobban.
Hát, azt, matek.
Hány gyereket? Hányszor?
9 3 27, két év 24 hónap, itt három hónap.
Ezért mondtam,
hogy valahogy nem stimmel.
Ezért mondtam, hogy nem jön ki a matek.
Kell, hány mennyi idő alatt
három gyerek két év alatt, hát azt akkor ja, egy hármasikre hát kell, hármas kell hozni. Hármasikre kell, kell lehozni. Igen.
De egyébként két gyereket lehet három év alatt simán.
Ezt meg lehet, igen.
Ez mindenki.
Öcsém, már nekem is másfél év van köztünk, úgyhogy az összeáll.
Hát de nálunk is most mennyi? 6 meg 3 fél, azok a 2,5 van a két gyerek között.
Nekünk 3 év, 2 hónap.
Na. Mit akartam ehhez hozzáfúzni? Ja igen, hogy azzal azért lehetne árnyalni az egészet, hogy ez hányadik ingatlan. Mert hogy azért jellemzően szerintem 30 év fölött már sajnos.
Már befektetési.
Meg nem az, hanem, hanem
öröklés, sa-
igen. Öröklés, tehát, hogy ott, ott már azért van az, hogy a szülők
igen, ez mondjuk egy hiány, igen, jogos. Erre kitérhetett volna pontosan, hogy ez az első hát lakás vásárlóknak.
Ugye mivel nem kell megindokolnod, honnan van a pénz, ezeknél a statisztikáknál ezt nem tudod kimutatni.
Nem hiszem, hogy egyébként az a 10 évnyi plusz, amivel, ahol már jobban csökken a hitellel való vásárlás, az azért, mert annyira pénzügyi tudatos mindenki, hanem valószínűleg az, hogy akkor már az jött, hogy a nagymama, vagy
hát ott, ha bejön a nagyszülői örökösödés vonal, így igen. Van. Azt tudja, hogy bejön már olyankor.
Ez szerintem is több változós a sztori, igen.
Egyébként ezzel szintén foglalkoztam egy idő, nem csináltam aztán róla vlogot, de hogy volt ez, hogy egyre kevesebb a gyerek, és ezért viszont egyre több lesz a egyfőre jutó
örökösödés.
Igen, igen. És
ugye a matek az igen, milyen... mert az örökség, ugye az ingatlanok azok egy fixnek vesszük, ugye, hogyha nem épülnek, ugye új épülnek, szóval valahogy növekszik, oké. Okay. Ha a lakosság csökken, akkor így van, az egyfőre jutó ingatlan aránya, annak nőnie
az kell. Nőni fog, és nyilván az öröklés folyamán lesz ez, igen. Meg hát nyilván az, hogy a pénz is az általában ilyen gócpontokba gyülekezik. Ezzel kapcsolatban volt egy olyan, hogy például azt vizsgáltam, de mondom, nem mentem aztán ebbe olyan nagyon mélyre, hogy tolódott el a születés. Mert nyilván az is egy fontos dolog, hogy ez...
Később
szülnek. Igen, igen, és akkor elvileg az is kitolja még inkább az, hogy te mondjuk, ha 30 éves vagy, a te szüleid, vagy nagyszüleid, azok már lehet, hogy úgy meghaltak, hogy már a te szüleid örökölték, és ahhoz, hogy te abból mondjuk adott esetben megint örökölj, bár mondjuk általában oda szokták adni a szülőket ezt a kest, persze ez mindig válogatja a család, de hogy mondjuk az egy alap lehessen ahhoz, hogy te ingatlant vásárolj.
Én azt gondolom, hogy azok a franchise-oknál, akár ha hallgat valaki minket tőlük, bár biztos sokan hallgatnak, csak max nem vallják be, én csinálnék egy olyan kutatást, ahol mondjuk azt mérném meg, hogy hány olyan lakásvásárlás van, erre én nagyon kíváncsi vagyok, mert nagyjából sejtem az eredményt, ahhoz, amihez el kell adni egy másik ingatlant. Szóval én azt gondolom, hogy most már a lakásoknak a túlnyomó többsége lánceladás a vásárlásoknak. Szóval azt jelenti, hogy eladtam is, vagy eladok is épp most, és vásárolok, és így nagyjából azt a tőkének, vagy annak a tőkének egy részét forgatom át az új ingatlanba, mint az, hogy mondjuk kiveszem a pénzt a cihából, vagy a bankból, és akkor veszek egy második.
De szerinted
lakást.
Hányan keresnek annyit, hogy ki tudjanak termelni nulláról egyre egy ingatlan vásárlást?
Igen, Attila, de vedd azt figyelembe, hogy korábban nehéz. Olyan eset is volt, hogy már volt, már ingatlan tulajdonos volt, viszont annyira kedvező hitelfelvételek voltak, hogy Szarvas Norbi nagyon jó példa, hogy olyan kedvező hitelfeltételek voltak, hogy befektetési jelleggel vásároltak
ezzel
ingatlant.
Ezzel semmi gondom nincs.
És nem kellett megteremteni a bérből, fizetésből egy teljes lakásárát, max egy önerőt kellett megint összerakni, és már rögtön hitelre jött a következő.
Hát azért mi szerintem bőven a 10%, a felső 10%-ba vagyunk, és az megugrani, ahogy említettem, 600 ezer forint.
Nettó. Mire gondolsz?
Hát a fizetés részét, a nettó 600-at kell megugrani, meg is, akkor már jó hitelt kapsz, igen.
De hogy abban bőven vagyunk, és azért mi is, vagy nekünk se volt annyira kurva egyszerű ingatlant
hát
vásárolni.
Hát már magát az önerőt összerakni, amellett, hogy vállalkozók vagyunk, és rengeteg a kiadásunk, amellett a rohadtul nehéz. És mi ezt mind a ketten saját példából megcsináltuk, tehát nagyon-nagyon nehéz volt összerakni.
Ön is lehet érted, hogy örökölnek a gyerekek, most nem egy lakásárát.
Én hála jó Istennek nem örököltem.
Én se, egy büdös fillért se.
De én örülök.
Ennek én most örülök.
Nem egy lakására, csak egy mondjuk valaki örököl testvérek Dacia, fejenként Duster. Egy 20 millió forintot, és arra azt mondja, hogy oké, megvan az önerő, és akkor jöhet egy...
Hát úgy oké, az más. Sokkal egyszerűbb lett volna úgy venni, csak nem lett volna öröm benne.
Nézzük meg, a Szopatások Wimbledonját találták ki. Ez az úgy költséges dokumentum, mégpedig, hogy elektronikailag, vagy villamosságilag át kell vizsgálni 6 vagy 7 évente?
6 évente. Most
32 amper felett talán?
Na várjál, akkor elmondom, hogy hogy van, jó? Fázisonként 32 amper áramerősség fölött, és abban az esetben, ha nincsen 30 milliampernél érzékenyebb Firelé a rendszerbe belépítve. Tehát a Firelé ugye az életvédelmi relé, az az újabb, mondjuk 20 évnél fiatalabb házaknál tudja, hogy van bent Firelé. A Firelé ez az életvédelmi relé, hogyha idióta vagy, és egy bedugsz a konnektorba egy villát, akkor lecsapja az áramot. Bármelyik, ugye az egész a Firelé miatt nem fog megvágni az áram, a Firelé az életvédelmi relé, az ott neked akkor kiég, tehát az a lényege, hát hogy ez a
véli az egész.
De mi az a 10 másodperc, amíg megkapnád
a Firelé, akkor nem csap meg az áram. Így van, hanem levágja az egész rendszert, úgy, ahogy van.
Na, hát ennyire értek hozzá. Hát tudom, hogy van nálunk, mert mondták, hogy lecsapta a Firelé.
Ez ugyanaz, mint az automata biztosíték?
Olyasmi.
De az úgy, mert ugye az automata...
Én sem vagyok villanyszerű, de ez a lényeg az
régen egésznek. Régen ez ilyen becsavartad, és ez kiégett, az kuka. Ugye itt meg megvannak, hogy hány amperes, és hogyha hirtelen egy nagyobb áramfelvétel történik, ugye amikor rövidre zársz egy áramkört, akkor az történik, hogy minimális ellenállással hirtelen nagy mennyiségű amper halad át a vezetéken. Elektron. Hát gyakorlatilag igen.
Ennyi amper, azaz árammennyiség.
Ez nem köszönjük.
10-szer, nem tudom hányszor,
egy
harmadikon.
Egy azt jelenti, hogy szabad a váltónál.
Azt meg ilyet kellett nekem. Én
szóval a lényeg ebből, hogy ez nagyjából az átlag lakások 99%-át nem érinti.
De olyan szempontból igen, hogy az adásvételi szerződésnél és bérleti szerződésnél is kötelező erről nyilatkozni. Tehát ha neked több mint 32 amper jön be, vagy nincs fűreléd, akkor kötelező megcsinálni ezt a nyilatkozatot.
Pont ezt mondom, hogy 32 ha amper feletti.
Van, de várjál, mert ha alatta van, akkor nyilatkozni kell róla a adásvételi szerződésben is, hogy alatta van, és erről tájékoztattad a vevőt, hogy erre nincsen szükség, és a bérleti szerződésben is nyilatkozni kell róla, hogy alatta van, és erről tájékoztattad
nekünk
a leendő
bérlőt. Nekünk van egyébként ilyen, nekünk bővítették. Mondták,
hogy... Neked több van, mint 32 amper egy fázison?
Hát 3x32.
Akkor van. Neked nincs, mert Firelér is tudja, hogy van, tehát akkor van. Neked ebből nincsen problémád.
Akkor jó.
Tehát 32 akkor az még jó.
Még nem tudtuk lecsapni
tudod,
az áron.
A 2,5 gól felett vagy alatt, és akkor aki nem szokott fogadni, az nem érti, hogy mi az a fél gól. Hát pont ez, hogy 32
amper. A Dani garázsába tölti mindenki az utcából az elektromos autót, úgyhogy ott az
nem
biztos,
tudom,
hogy...
Az összes tesztet amikor, lehet tölteni róla.
Amikor kicseréltük, mondta a villamos szakértő úriám, hogy hívják ezeket?
Villanyszerelő,
igen. Na, szóval igen, egy kicsit...
Nem baj, eladni tudsz, ez a fontos.
Attila, van még valami kávét a Daninak?
Igen, egy kicsit ráalszom itt a dolga. Egyébként hozzáteszem, fél egykor feküdtem le, és a gyerek...
Én meg háromkor.
Fél hatkor kell, bazd meg, én nem tudom, de mindig
a nagyobbik nálunk is korán
de
kell.
De az,
kicsi,
lemegy
az
és elkezd kajálni. Kenet szendvicset.
Dani kemény, háromkor feküdtem, autózik. És 7 órakor már az edzőteremben voltam, úgyhogy...
Szörnyű. Ennyi. És utána feljön, hogy menjünk le. És aztán, hogy nem megyünk le, akkor tapsol meg. Ugrál a lépcső.
Én is tapsolnék.
De melyik a kicsi vagy a
nagy?
A
nagy, zsiga.
A nagyobbik nekem is korán kellő, a kicsi az ott szunyál velem fél
hát
8-kor.
Most úgy jöttem el fél 8-kor, hogy a Helena az elfolyva
az ágyon.
Az ágyon.
De királasz.
Zsiga terrorista?
Fú, az nagyon nagy. Nagyon nagy.
Érdekes, hogy nálunk ugyanez van.
100%-kal ég a csávó, és közben mi is motiválva
titeket
vagyunk
is
minden reggel. Igen. Na, mi a következő? Mert
Duna Terrasz Grande, gyerekek.
Ja igen, hát volt itt benn nálunk
előrelépés.
Volt benn nálunk itt Tamás Józsi veje. Jelentsen ez bármit is. Igen.
De ez mi a veje?
A lányának a férje.
Köszönöm.
Mert hogy Tamás Józsi volt bent nálunk, aki az albérlet guruként van róla egy podcast. Albérlet pápaként volt nálunk. És utána teljesen tőle függetlenül, szerintem talán a Hajtó Krisz, Igen, a Hajtó Krisz ajánlott egy, aki meg a pénzügyi dolgokkal kapcsolatban szokott nálunk podcastelni, ő ajánlott egy embert, Mátét?
Aztán Máté volt, igen.
Mátét, akiből kiderült, hogy a Tamás Józsinak a veje, tehát hogy így körbeélnek a szálak, és a Duna Terasz Grandiról sztorizgatott, hogy itt milyen fingatóriumok mennek, a kész, aki
volt az egyik kivételező,
igen. És a Duna Terasz Grande között, és most úgy néz ki, tehát ott az volt a probléma, alapprobléma, elszámolási vita volt a kivitelező és a beruházó között, és a kivitelező úgy döntött, hogy akkor nem vonul le, ezért viszont nem tudom,
nem tudja birtokba adni
500 vagy 700,
790 lakás.
790 lakásnál ott áldogáltak, ahol nem is tudom, talán a 40%-ánál 99,9%-os kifizetésnél tartottak, úgyhogy voltak jó páran, akik all-innel ott áldogáltak.
Hát
és
igen,
nem
gyakorlatilag 100 000 forint híján álltok ott szó szerint.
Na de ehhez pontosan képest most levonult a kész. És az OTP is bejelentette, hogy így, hogy levonul, és visszakapja ugye a beruházó a területet, ő is elkezdi kiutalni a felvett hiteleket. Tehát elméletileg ugye most elkezdhető lesz majd a birtokbaadás része.
Nekem az jutott eszembe, amikor volt ez a poszt, hogy alatta rögtön az első röhögő fej, aki szerencsétlen várhatja, mikor kapja meg a pénzt. Ez volt az első komment.
Igen.
Én meg beírtam alá, hogy erről is biztos, hogy mi tehetünk, mert a készesek meghallgatták a kommenteket,
Attila,
a podcastünket, és akkor
alap,
megijedtek, hogy mi itt felbújtást csinálunk, és akkor egyből levonultak, úgyhogy teljes mértékben támogatták a kommentemet alatt.
De
biztos, hogy így történt.
Kész az akkor, az úgy nagyjából
keresztet. Hát a kész az kész.
Amúgy egyébként kész. Megnéztem nekik, hogy mennyi volt most megint fasságot.
Nem, most ugye maradt a peres út.
De nem, hogy ez, mert 5 milliárdon ment a vita, hogy annyit szerettek volna pluszban, és azt hiszem, megnéztem a cégjegyzékben, most fasságokat fogok persze mondani, de ha jól emlékszem, 80 milliárd volt az éves bevételük, és az adózás utáni pedig valami, hát nem tudom, másfél-két milliárd körül karcolt.
Ahhoz izmos az 5 milliárd.
Hát igen. A csak a másfél-két milliárd, az ne, ez egy ekkora cégnél, az nem olyan sok.
Szerintem a szar, nekem más építési vállalkozók azt mondták, nem ezzel kapcsolatban, hanem beruházásokkal kapcsolatban, hogy a 20% szokott általában megmaradni.
Profit margin. Én nem vagyok könyvelő, de én ezekkel azért bánnék ezekkel a
és
számokkal.
És nem vagy ügyvéd sem.
Ügyvéd sem.
Hogy
és pont
ezzel
a
kapcsolatban nyilatkozik.
Ha nem akarod, hogy megkereljék a céget.
Nem fogok a bíróságon állni, de alapvetően ugye azért tudjuk, hogy ez könyvelés technikai kérdés, hogy te mennyire hozott ki évvégén pluszra
a nézzük már
a
meg basszus, itt addig beszéljetek valamiról, hogy
de
milyen lábbombát írta.
De
engem érdekel, hogy ne fasságot
akkor majd műsoron kívül
megnézed. Jó, akkor
feleslegesen szívjuk a késznek a vérét.
De
most
én nem akar. Hát most hozzáteszem, én a késznek adok. Tehát én inkább a késszel vagyok, mint a izével.
Én meg úgy vagyok ezzel, hogy nem vagyok minden információ birtokában, így nem merek ilyet nyilatkozni.
Jó, akkor nekem a szimpátiám inkább ott van.
Alapvetően megértem.
Mondjuk, hogy inkább, jó, nem is az igaz, bocsánat.
Nem,
nem azért, mert hogy kinek van igaza, hanem hogy ki, tehát ez a alá-fölé rendelt helyzetben én mindig valahogy a gyengébbet nézem, és ilyen szempontból
miért a kész. Miért a kész a gyengébb? Bocs, csak
megkérdezem. Amúgy én pont
hát,
a beruházó mellett vagyok
milyen eszközöd van, hogy azt a cash-t kiszedd egy
de az a cash, volt. De egy Viszmajor helyzetre volt, de egy Viszmajor helyzetre hivatkozol 5 milliárd forintért, tehát nem tehet arról a beruházó sem, hogy megdrágultak a dolgok, meg háború lett a szomszédban. Tehát én nem értek egyet azzal, hogy ez jogos ez a követelés. Az volt hülyeség, hogy nem ült levele a Duna Terasz Grande, aki a beruházó volt, nem ült levele tárgyalni. Mert lehet, hogy ez tök simán csöndben meg lehetett volna csinálni, egy hatványokkal kisebb összeggel, akkor levonultak volna és kész. Ehelyett meg mindenki a hírekbe szerepel.
Amúgy nem mondtam fasságot, 197 milliárd forint volt a nettó árbevétel, és adózott eredmény 22-ben 1,5 milliárd forint között.
De az 22-ben. Tehát az nem 23-as adat, még a 23-as adatot nem látod.
Hát na jó, de valószínűleg, tehát
nem tudhatod,
tehát az arányait
22,
azt érzed.
De 22 az egy szarabb év volt sokkal. Ja. Ugye 23-ban kellett neki ebből a lóvéból rengeteget realizálnia. Tehát majd szerintem egy-két hónap múlva, ha megnézed, és kint lesznek már publikusan a 23-as adatok, ott lehet, hogy egy nulla még lesz a végén azoknak a realizált nyerességeknek.
Mindegy, innen üzenjük, hogy természetesen a támogatásokat elfogadjuk, hogyha a kalmárokat.
Vagy bejöhetnek ide beszélgetni velünk,
tényleg,
van az a
pénz.
Azt
is, igen. Igen,
azt mi a helyzet a Kőgazdag Csabival, gyerekek?
Hát én nem tudom, mi lett vele.
Ti tettitek be a cikket.
Ne, azért tettem be, hát ugye márciusi hír, március 17, hogy a Kőgazdag Csabi ugye árulja ezt a gyönyörű szép villát, ami van neki.
A napfényes...
A napfényes...
Hol a fasz? Gyálon. A napfényes gyálon, a gazdagok által közkedvelt gyálon.
Igen, és aztán
a felső 10 000 által
aztán valami csorba nevű podcaster csávónak kijött valami nagyon durva videója, hogy nagyjából kihozta a matekot, hogy olyan fele annyit a ház. Legjobb esetben is.
Igen, ami aztán egész nagyot ment, nem gondoltam volna, egy olyan 250 000-an megnézték így a két platformon, Facebookon meg TikTokon. Első vertikális vlog, amit így kipakoltam, és direkt célzottan nem hunyászkodtam meg első horizontál. Na mindegy, ez most már... Szóval az a lényeg, lapos, hogy az első ilyen tévére készült puttyot toltam ki rá. Hát ott igazániból arról volt szó, hogy mekkora, meg hogy egyre jobban zsugorodott. Már ez is már a múlt homályába vész, de talán úgy kezdődött, hogy 250 négyzetméter.
Ja, ment
a végén már
az
172 volt, aztán még 170, és folyamatosan csökken.
Hát ez az ingatlanosoknak az idiótasága amúgy, hogy a teraszból mennyit ad hozzá, ha miért ad hozzá, a garást hozzáadja, nem adja hozzá, de mind-mind baromság is. Pedig az ingatlan.com is leírja, hogy mit adjál hozzá a nettó hasznoshoz, meg mit ne, hogy ad hozzá, hogy ne. Ezzel lehetne lovagolni egy csort. Egyébként erre egyszer ráúszhatnánk egy podcastet.
Nekem egyébként, de én is a homályban tekergőzöm, meg mindig homályban. Két dologra tudok erre ráúszni, hogy én is fasságokat mondtam például most a izébe.
Szerintem ez szállhatunk egy podcast részt.
Csak nem most.
Ja, jó. Nem mondjunk butaságokat.
Meg tudom, hogy butaságokat mondani, de nem is akarom, csak azt akartam mondani, hogy a most mentünk piacra egy nagy villával, egy 1 milliárdos villával. És ott is, hát igazániból sokkal több, mert két szinten...
Az a boci,
szinten,
nem, amit ott simogattam.
Igen, két szinten összesen 800, de mondjuk abból kivettem a izét, akkor már csak 641, de mit nézünk meg? A teraszt. Vagy például mekkora szívóág az, így topikként, amikor van egy, tehát a penthouse lakás.
Van egy 40 négyzetméteres lakásod, egy 100-as terasszal.
Igen.
És akkor azt el akarod adni 90-ért mondjuk, igen. Hogy akkor az hogy áll? Hát,
tudomásom szerint
szívás.
Ugye a terasznál úgy van, hogy ha lekövezett, és a 20 négyzetméterig a fele, 20 négyzetméter felett, meg a 30%-a számít. Vagy 30%-a.
Harmadát szoktuk. De így van pontosan.
Na mindegy, de ezt nem tudom, ezt kirakta be a bővülhet azon ügyfelek körre, ahol alkalmazottad ezt az azon értékbecslés, és mert hogy ez egy PR cikk volt egyébként, én megnéztem.
Igen?
Aha, ami utána a portfólió írt egy PR cikket, bemondhatjuk, mert leszarom, hogy nem fizettek, meg fizettek, de mindjárt mondom, hogy hova vezet. Mindegy, annak
hát ez a... OTP-s cikk egyébként.
OTP-s?
Ezt tudjátok, mit jelent ez az értékbecslés?
Na mit?
Ez gyakorlatilag ugye van a normál átlag értékbecslés. Ez általában az ügyletek 1-2%-ánál fog megvalósulni. Ez ugye statisztikai alapon történő értékbecslés, ahol nagyjából valószínű, hogy van egy belső adatbázisuk az OTP-nek, ahol anélkül, hogy kimennének, ugye ez folyamat gyorsító, ugyanis nem kell várni az értékbecslésre. Ő azt mondja, hogy igen, az a kétszobás panel, amit a 11-be szeretnél venni, azt annak megbecsüljük így bent az árát, és akkor fel tud venni rá a hitelt. Igen, de ennek feltételei vannak. Korábban úgy volt, azt hiszem, hogy most már 60%-a lehet az ingatlan forgalmi értékének maximum a hitelösszeg, ezt most megemelték, korábban azt hiszem 50 volt, de ezt a bankok nagyon óvatosan szokták alkalmazni ezt a statisztikai értékbecslést, mert nagyon komolyan mellé lehet nyúlni, viszont ott szokták ezt lekorlátozni, ezt a mellé nyúlást, hogy maximum, mondok egy példát nektek, és akkor értető lesz. Van egy lakás a 11. kerületben, ér mondjuk 50 millió forintot. Az a reális értéke.
Megveszem.
Azt mondja a bank, ugye annyira becsülné fel az értékbecslő. Azt mondja a bank, hogy oké, én ezt felbeslem neked mondjuk 40 millió forintra, vagy 42 millió forintra statisztikai alapon, és annak a maximum most már 60%-át adom meg hitelbe. Magyarul itt minimalizálja a rizikót a bank. Ez azoknak lehet szempont egy ilyen típusú értékbeesés, mint ügyfél, ahol legalább a túlnyomó része a 40-50% a rendelkezéssel készpénzben a hitelvásárlásos, és ez azért írják, azt hiszem a portfólió cikket is elolvastam, azért írják azt, hogy ez nagyon minimális réteget érint, mert a hitelfelvevőknek most a túlnyomó többsége kimaxolja ezt a 20-30%-os önerőt, és nagyon kevés az a hitelfelvevő, aki gyakorlatilag 40-50, akár 60% önerőt betol egy ingatlanba.
De most ne a következő fél évről induljunk ki, hanem a következő évekből akár, amikor tényleg lehet, hogy lehet egy 80 milliónál csak 20 millió hitel kell neki.
Attila, ott nem mernék az elmúlt pár év tekintetében évekkel előre gondolkodni, bocsáss meg.
De ez alapvetően szerintem egy jó irány egyébként. Nem lesz annyi dolga az értékbecsülőknek, egy-két héttel gyorsabb lesz az egész
de
folyamat,
nem lesz,
fele annyiba
ezt mondom,
kerülni.
Hogy igazából ez a nesze semmi fog meg jónak a tipikus esete, mert van egy dolog, amit gyakorlatilag ez a felső pár százalék fog használni.
Új építésűeknél, paneleknél, ahogy te is mondtad, szerintem ezt lehet majd használni, majd meglátjuk, hogy igen, csak jönnek majd erre is kis statisztikák szerintem.
Új építésűnél lehetne használni, de hát sajnos miért nem épülnek lakások Budapesten?
Ekkora átfűzés! Ekkora átfűzés!
De meg gondoltam, hogy valami, elmúlt két percben nem szólalt meg a Dani, szerintem te most ezen erre gyúrtál.
Tudod, így mentek, hogy a
Matrixba tudod a kódokat, minden.
Na és miért nem épülnek?
Fingom nincs, ha nem olvastam.
Alapvetően onnan indul, hogy Budapest megtelt. Tehát abból indul ki az egész cikk, hogy Budapesten ijedatlan nehéz már olyan területet találni, ahol rendes, értelmes méretű projektet lehet csinálni, és ha értelmes méretű projektet csinálsz, akkor nagyon komoly infrastruktúrális fejlesztésre van szükség, és az önkormányzat is nagyon sok mindent vár el ezzel kapcsolatban.
Péter már végzett. Letett a izét, szemüveg, lerak. Már, ez már a izé jutalom játék, vagy mi a fasz
ez
van?
Már az. Jó van. Ez a bónuszkör.
Jó van. Ezt hozzátok le, Attikám, ti.
Rengetegen költöznek kifejezik. Azt írja a cikk, hogy napi 500 000 ingázó van a fővárosba. Rengetegen költöztek ki eredetileg mezőgazdasági célra felparcellázott zárt kerti részekre. Tehát egy nagyon, nagyon sok rétű a cikk egyébként, amire kitér. Egyszerűen azért, mert rengetegen kiárazottak a budapesti piacról. Mind albérlet szinten, mind vásárlási szinten. Rengeteg a befektetői vásárló, és az építkezésekre már nincsen hely. Egyszerűen nincs olyan terület. Most a Mini Dubai is egy érdekes projekt.
Még egy kis dolgot azért kössünk rá. Azt mondják, és ez tök érdekes, szerintem is így van, hogy ilyen 7 évente, ugye nem csak az, hogy egy kapcsolat 7 év után éri el, hogy most megy-e tovább, vagy nem, hanem emlékeztek arra, hogy fordult, azt mondják, okos emberek, hogy mindig fordult ez a reláció a Budapest és az agglomeráció között. Volt, amikor a Budapest ment 7-8 évig, utána az agglomerációba, aranyárba mentek az ingatlanok, az egész Budapest kiment agglomerációba. Most például az az időszak van, hogy az agglóból jönnek be megint Budapestre.
Pontosan, pont ezt akartam kérdezni, hogy ti ezt hogy érzitek, de most pont ez van, pont ez a hogy megint rájöttek, hogy kurva messze van a belváros.
Ez megint változni, igen. Szóval ez egy ilyen...
Hogy a kurva szívás bejárni, meg nem jár az a rohadt hév se rendesen, meg amúgy se akarom az automat kint hagyni, aztán most megint visszaköltözés van, mert óriás dugók, meg minden.
Majd ugyanez Balaton.
Igen, gyakorlatilag olyan, mintha lenne egy ilyen színusz hullám mindig, hogy kicsit alább megy, akkor visszamegy, de akkor már túlment, akkor megint vissza. Igen.
Igen.
Jó, tehát ugye nincs építési telek, kezeletlen a szociális hálózat, az albérleti piac szabályozatlan, az építésekre vonatkozó szabályok folyton változnak, nincs jól működő gyakorlat az infrastruktúra kiépítésére, és a piaci bizonytalanság miatt nem tudnak tervezni a tervezők.
Ez gyakorlatilag körbeírtad egész Magyarország jelen pillanatnyi állapotát mindenféle szinten.
A cikk erre jön ki, hogy annyi pici probléma, pici, hát ez mind a óriás probléma, de ezek az óriás problémák összeadódva elveszik a kedvét a fejlesztőknek is a komolyabb projektektől. Most van 3-4 olyan fejlesztő talán az egész országban, akik ilyen nagyobb projekteket mernek építeni, és ők is azért, mert előre bevásároltak egy csomó telket, és tologatják ugye a projekteket, hogy úgy tudják eladni az ingatlanokat, hogy ez ne nyomja le a saját négyzetméter árukat. És ezt el is ismerte egyébként a Cordia is, meg a Metropolis.
Most nem akarom magam ismételni, vagy reklámozni azt, hogy én egy éve, már nem tudom hány podcastben mondtam, hogy a bizonytalanság a legnagyobb probléma az, hogy az embereknek a folyamatos a kormány részéről is tavaly is már a változtatások, akár a kata eltörlése, soha nem akarok belemenni, számtalan olyan dolog volt, ami kiszámíthatatlanul tette az embereknek hosszú távon a gazdasági környezetet, és ez gyakorlatilag egyűrűzött már az építőipari szektorba is, és nagyon sok ember gyakorlatilag ebbe a bizonytalanságba ér. Ami most hozzáteszem, most elkezdett javulni, kicsit erősödik a piac, ugye? Az emberek ezt a bizonytalanságot kicsit kezdenek, hogy mondják, bizonytalanság, magabiztosabbak lenni, igen, az az ellentéte. De alapvetően én azt gondolom, hogy a teljes gazdaságot nézve még nagyon messze vagyunk a magabiztos piactól.
Hogyne. Tényleg. Nem tudom, hogy ebből mikor fog igazán kilábalni.
Háromnegyed éve kezdődött el egyáltalán az, hogy egy picikét úgy...
agyalakuljon a dolog.
Igen.
Gyerekek, abszolút. Hogy lehet 4500 milliárd forintot elsikasztani? Meséljetek nekem kicsit az utolsó cikkre.
Aki elmondja, azt megköszönöm, mert...
A vietnámi GDP 3%-át sikasztotta el egy nő. Tehát most a magyar GDP 3%-a is rohadt magas összeg. Azt elsikasztani is tökös dolog.
Én azt néztem, hogy arányosan erről csináltam TikTok vidinyót, és hogyha arányosan nézzük, akkor ha jól emlékszem, ilyen 15-20 darab questor ügy.
Atya úristen.
Egyszerre.
És abban is mekkora botrány volt.
Igen.
És ugye itt a vietnámi államot károsította meg egy vállalkozó, fantom cégek ezreit hozta létre, és húzta ki az államból a lóvét, és 66 éves most, ugye már másfél éve előzetesben van, és hogyha bebizonyosodik a bűnössége, akkor konkrétan halálra ítélik ezért.
Ja. Hát jó mondjuk, igen. De amúgy alapvetően ez a nő szerintem egy zseni, bár nem tudom mit csinált, de szerintem zseni, így látatlanba odaadom neki a zseni díjat. Viszont én az emberi dolgra akarok rávilágítani, hogy valaki elkezdi ezt csinálni, tényleg megvan a finesze hozzá, hogy ha már ilyen illegál útra lép, de kell hozzáész, anélkül nem lehet, mint volt az a milliárdos spanyolból, az a nem is volt, ilyen 30 év alatti volt, azt hiszem az a csávó, akit később elfogtak, aki itthon kamu ingatlanokat, vagy tudjátok, mi volt az a sztori. Na mindegy, és gondoljatok bele, hogy mondtad, hogy több ezer fantom céget hozott létre, hogy menet közben szerintem biztos volt egy olyan szakasz ennek az egésznek, ahol még úgy ki tudott volna szállni, hogy anonim módon vesz magának egy kis szigetet, valahogy kimegy, vakargatja magát a napon. Hogy ez ilyen emberi dolog, hogy vagy már nem tudsz egy idő után, annyira ezek a cégek, mert minden annyira nem önfenntartók, hanem hogy mondjam, annyira belevisznek a történetbe, hogy nincs kiszállás, hogy ez szerintem pszichológiailag megmakkansz, és nem tudod azt mondani, hogy jó, akkor van már 500 millió dollárom, köszönöm szépen, én itt letettem a lantot, aztán megyek.
Szerintem az ilyen emberek ezt nem tudják abba adni. Addig csinálják, amíg el nem kapják őket, mert nem értik meg ennek a kockázatát.
Nincs veszély.
Így van, nincs veszélyezetük, azt hiszik, hogy bármit megtehetnek. És most őszintén, ennyi pénzzel szerinted itthon nem lehetne bármit megtenni? Mert nem, hogy a halálbüntetést, még a börtönt is megúszná az, akinek ennyi pénze van. Mert megoldaná.
Sőt,
nem menjünk bele, mert...
Tehát jobb országokban a neve ki van írva, tehát őzéknek, óriás épületek.
Nálunk nem ez van, maradjunk ennyiben. Nálunk.
Egyébként nem látjátok azt, hogy a felhőkarcolók tetejére ki legyen írva, hogy Orbán, meg ilyenek azért, mert Amerikában meg vagyunk.
Trump.
Igen.
Én nem, de hogy lölő, az lehet.
Az se rossz, lölölő.
Hát egyébként mondjuk az NBH 500 milliárd az majdnem hajaz arra az összegre, amit szoktak néha így emlegetni, hogy mennyit csoportosult.
Hát, jó, okosabb, mint Zuckerberg, úgyhogy...
Mennyi csoportosult ahhoz a körhöz, a hárombetűs körhöz?
Ja.
Hát ezt el tudom képzelni, hogy azt a számot, tehát az benne van.
És ők viszont sokkal okosabbak, mint ez a nő, mert hogy ők soha nem fognak megbukni, az biztos.
Megmondom.
És mindent legalábbat
csináltam. Ha valaki megbukik, az is megúszná a börtönt. Ott meg simán lehet, hogy halálra ítélik.
Na jó, de itt...
Ő nem politikus, mert a politikusok ugye máshol hallottunk olyan országokról, hogy úgy csinálják, hogy a törvényeket alakítják, hát ahhoz, hogy legális legyen. Ott ő hát ezt magában, igen, hallottunk ilyet. Itt azért ő ezt ő nem politikus volt, igen. Ő ez egy...
Buta volt.
Buta volt.
Nem buta, hát nem volt politikai kapcsolata, hogy a törvényeket megváltoztassák.
Ő csak lefizetett politikusokat, de azok is a vádlottak padján ülnek amúgy, benne van a cikkben.
Volt ez az igazából szerelemnek a végén, ez a, hogy gyerekek, ne vegyetek drogot, legyetek rockstárok, és megkapjátok ingyen. Ugyanez, hogy gyerekek, ne lopjatok, legyetek politikusok, és akkor...
És akkor mindenki hozza a nokiás dobozokat, és akkor megkapjátok ingyen.
Igen.
Szerintem ezzel leizáratjuk ezt a mai 169.
Nagyon magas gondolatokkal zárjuk itt a 169-et. Szuper. Na, volt. Hát gyerekek, ez
marad
volt.
Marad bennetek valami?
Bennem semmi. Én megyek tárgyalni innen, Ati meg elad így állandóan.
Van, tehát hát nem állandóan, még ebben a hónapban nem adtam el, úgyhogy ideje elkezdeni.
Jó van. Vagy nem, ez az a legjobb, amikor van hétfő 10-kor egy adásvételed, és akkor bemész az irodába, és azt mondod, hogy gyerekek, baznak, 10:30 van, és még csak egyet adtam el.
Ja, ezért tudod, és harmadika van, tudod.
És akkor így húzogatod a izét.
És akkor azt hallod, hogy valaki bemegy a konyhába, és húzza ki a kést, a késes fiókot, és vagy veszi ki a kést.
Vagy tudod, így a fémflakon. Így egy pillanatra, így a kezébe.
Hogy tudod, egy márciusról átolódott jutalék, amit csak április 2-án kapsz meg, tudod, és már úgy mész be az irodába, hogy én már kerestem.
Igen. Gyereke, vagy januárra átolódik a íz, és akkor a ilyen 5-6-a környékén jön meg egy, mondjuk nem tudom, x millió forint.
És akkor azt olvasod a kantinba.
Hát az éves tervem 30%-át teljesítettem.
És akkor azt olvassuk a kantinban.
De ezt panaszkodva kell mindig mondani.
Igen, ennyi van meg.
Hogy éveleje is már itt ülök a szerződésen közben meg. Előtte 3 hónapig orális szexen volt.
Igen, ezek ilyenek.
Igen, erről soha nem is szó. Most is ott is a milliárdos illa alatt ott írogatták, hogy hány százalékra van az bekötve? És akkor rögtön nézték.
Egyből az, hogy mit veszel belőle, köcsök?
Ki foglalkozott vele meg minden, szóval tényleg könyörgöm.
Hány ember fele fog elmenni, hány kéz tartja,
hány munkaórád van benne?
Tippadó,
hány munkaóra, hány hirdetés, hány reklám?
Most... A durván fogalmazok, mi a fasz közöttök van hozzá?
Ad ez egy, az egyik.
Ad egy. Kettő pedig...
Csináld utána.
Nem. Kettő pedig, miért ez a lényeges, tök őszintén? Amikor van egy informatív poszt, meg eldöntetitek, hogy nekem ez az ingatlan, amit bemutattál, én nem tudnám ott elképzelni, vagy szerintem de... drága, vagy megéri, vagy tök jó, ez lehet, de ez ilyen, megint ilyen ungarise vircsapt, hogy turkáljunk akkor a zsebbe, hogy te kinek azt lepénz, meg...
De egyébként Atiék is most berobbantak, nézem itt a ingatlan bemutatásokat, TikTok, meg ilyenek.
Ja, van elég. Hát ugye felvettünk dedikált fotós videót, és hoppá. Tolunk minden videót, drónozunk mindent. Úgyhogy most a saját emberünk van benne az irodában.
Az a lényeg, hogy úgy kell mindig kezdeni, hogy csak 100 milliód van? Minden...
Hukkal kell kezdeni.
Így kell. Igen, csak 150 kezdeni. Milliód van?
Csak 150 millió van?
A hukot azt az én előadásomon láttad.
Nem, nálunk a Niki van dedikált marketingesünk is, és a Niki minket oktat erre, hogy hogy csináljuk.
Akkor a Niki tőlem hallotta.
Vagy pedig úgy kell csinálni, hogy lobog.
A Niki jár, az én oktatásomat és látta.
Megvan az a fajta zsáner, amikor lobogtatják elő a kamera előtt a pénzt, mert úgy nem lehetsz igazán.
Ja, addig azért. Nem vagy igazán jó ingatlanos.
És azt a műpénzt, amiről egyszer csináltál.
Tényleg.
Az most leszek neki, mert a...
Hú, Dani, szerezünk már csak ilyen polgárpukkasztást.
Rengeteget tudok.
Na, tegyünk már ide az asztalra 25 milliót.
Polgárpukkasztást tegyük oda.
Most csináltam a cégüknek reklámot. Hát vagy akkor kapunk négy ízét, de nem annak, hanem van nekik ilyen Eco Modul House, és akkor ilyen tologatható falu ház, meg minden. Ilyen a Tiny-kat gyártanak, az jó, olcsó. Az jó. És a srác az mellesleg ezt a kellékpénz.hu-t. Hát azt meséltem, hogy mi volt a... Na erre még rához, aztán
kik
kikapcsoljuk
az
a picsába.
Azt tudod, hogy sietünk mind a ketten.
Jó, az a lényeg, hogy
most a ment
egy milliót a, nem tudom, 2 nap alatt a vidinyó a kellékpénzről. Aha. Nyilván mondtam, hogy kellékpénzt, de meg hogy hol lehet elérni, és mondta, hogy telefonszámot kellett cserélnie,
annyi
mert az összes olyan igen, szóval, hogy meg kikötött náluk, és mindenki, karácsonyi fotózás, fotózás, mindenkihez ömlött a izé.
Ez akkor... komoly.
Ja.
Úristen.
Egyébként ilyenről szeretnék egyszer, hogy mennyit ér 1 millió megtekintés a TikTokon.
Meg a YouTube-on.
Most írt az Echo House-os srác, akinek szintén reklámot csinál, 40 milliós a házikó, és 1 milliót csinálta neki szumába, és 900 darab árajánlatkérés jött neki.
900?
900, azt mondta, hogy azóta évfélig.
Dani, ezért mert cég részesedés kapott.
Hát igazából a kérdés, hogy mennyien lesz megrendelés belőle. Mert ha abból 10 megrendelés van, már király.
Ja, hát én szeretnék egyébként egy tiny, saját tiny márkát, mert látom, hogy kurvára tudnám eladni ezeket.
Tiny csorba.
Hát igen, és mondjuk nem mindegy, hogy kapok egy lehűtött fantát egy sós pereccel, vagy mondjuk elraksz egy eladás után pár millió forintot.
Na jó van, Danikám, zárjuk le, mert 20 perc szóval kerületbe kell lenni.
Nyomjuk. Szevasztok, 169. Puszika, szevasztok.